Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten beszédét János evangéliumából olvasom, a virágvasárnapi történetet, János evangéliuma 12. részéből, a 12. rész 9. versétől, a 9. versétől a 19. verséig. Így szól hozzánk Isten üzenete a virágvasárnapi történetből. Nagyon sokan tudták a zsidók közül, hogy ő, azaz Jézus ott van Jeruzsálemben, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, hogyan megvan írva: Ne félj, Sion lánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Az Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy eljött a ünnep közelsége. Köszönjük a virágvasárnapot, és hálát adunk neked azért is, hogy ez nem egy emléknap, ahol arra kezdünk emlékezni, hogy hogy szenvedtél, téged hogy gyaláztak meg, hogyan értettek félre, hanem köszönjük, hogy számunkra ez már egy ünnepnap lehet. Dicsőítünk hát Jézus, akit Úrrá, Krisztussá és fejjé tettél, Atyánk, az egyházban. Köszönjük, hogy ő a mi egyházunk Ura. És köszönjük, hogy mi minden félreértés és minden hamis váradalom nélkül dicsőíthetünk téged, Jézus, mint a mi királyunkat. Ezért imádkozunk, hogy dicsőítsd meg magadat közöttünk, az egyházadban, a te néped között. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor nem is számítunk valójában a te jelenlétedre, és úgy gondoljuk, hogy mindig, sőt mindaddig, amíg megtehetünk magunktól dolgokat, addig nem is kell igazából várni a te jelenlétedre. De megvalljuk, Urunk, a bűnünket, hogy talán mi miattunk éppen ilyen az egyház, mert nem engedjük, hogy te jöjj, hogy te vonulj be közénk, hogy te dicsőítsd meg magad, hogy te légy végre a királyunk, te igazgass bennünket. Bocsáss meg, amikor túlzott emberiességünkkel, olyan értelemben, hogy emberi gondolatainkkal üresítettük ki az egyházat, és gondoljuk még azt, hogy mindezt neked kedves módon tesszük. Irgalmazz nékünk, Jézus! Jöjj, jöjj a mi szívünkbe, jöjj a mi gyülekezeteinkbe, dicsőítsd meg magadat. Légy jelen közöttünk most is a te igéd és szent lelked által. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által. Írva található János evangélium a 12. részében, a virágvasárnapi történetben, és hozzáolvasom még János evangélium a 10. részéből 17.-18. verseket, így szól hozzánk a mi Urunk Jézus. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van, hogy újra visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Így szól hozzánk Jézus. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesvári népe, ünneplő gyülekezet, jól ismert történet, a mai napnak igéje. Jézus ezzel az eseménnyel kezdi meg földi életének utolsó hetét, amit ma már úgy ünneplünk, mint Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. János evangéliumában jól érzékelhető, hogy a történet leírása az valóban már egy olyan visszatekintés, ahol János apostol és az ő közössége, az ő köré épülő gyülekezet már legalább két emberöltő után, azaz az esemény megtörténéhez képest, mint egy 60-70 évvel később visszaemlékezik és értelmezi az eseményeket. Tehát ahogy olvassuk most a virágvasárnapi történetet, az már úgy van előttünk, mint ami már elnyerte az értelmét, elnyerte a jelentőségét. De tudjuk, hogy pont ez az egyik olyan történet az Új Szövetségben, amely körül sok félreértés volt ott és akkor. Ugye a 12. rész 16. versében János apostol is megerősíti ezt, hogy igazából ők maguk is, a tanítványok, nem csak az apostolok, hanem a Jézust ünneplő tömegből azok is, akik nem csak, mint egy fellelkesülve valami politikai messiásként ünnepelték Jézust, hanem azok is, akik még Betániába is elmentek Jézushoz, mivel látták, hogy Lázárt föltámasztotta, és az ő hitük már nem valamiféle politikai megváltó hit volt, hanem kezdték a szívükben érezni, hogy több van itt egy embernél, aki csodákat tud tenni. Azok is, akik onnan Betániától elkísérték, ugye 70 tanítvány, 12 tanítvány, talán több ezer ember, akik már értették, hogy Jézus Istentől jött, még ők sem, az apostolok sem tudták pontosan, hogy ott akkor, mikor megtörtént ez a bevonulás, milyennek a jelentősége. János utal is erre a szövegben, amikor mondja, hogy tanítványa először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. És erre ugye később jöttek rá, nem rögtön ott az események között. De Jézus bevonul, mint király, a tömeg és a tanítványok sem értik még őt teljesen, hogy mi lesz ennek a jelentősége. Az biztos, hogy Jeruzsálemben hatalmas tömeg van, a zarándok tömeg készül a zsidó húsvétra, a páska ünneplésére, ugye ez az egyiptomi szabadulásra emlékeztető ünnep, aminek ugye nem csak vallásos üzenete van, hogy Isten, ami atyáinkat kivezette Egyiptomból, a rabszolgaság házából, kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel, ahogy mondja a Biblia, hanem politikai üzenete is van. Megjött Jézus, a híres tanító, akinek hatalma van, hiszen ellenfeleit elnémította, tömegek hallgatják, egyre többen követik, és csodákat is tesz Gyertek, itt koronázás lesz. Újra lesz királyunk a Dávid trónján. Ugye a körülmények is ezt a fajta hangulatot támasztják alá, pálmaágakkal ünneplik az új királyt, szamárcsikon vonul be, ami ugye Izraelben és még Közel-Kelet egy-két országában királyi koronázási hátas állat volt. Itt király lesz, koronázás lesz. Őseinket kivezette Isten Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Mi meg most itt vagyunk a Római Birodalom elnyomása alatt. Meddig tűritek ezt? Ide vele mi régi kardunk, ugye? Körülbelül ez a hangulat lehetett. Nekünk erős, híres ember kell vezetőnek. Ugye ma is ez a kézikönyv, nem? De legyen a mi vezetőnk erős, híres, szép ember, aki csodákat tesz, megnyeri a csatáit, ellenfeleit elnémítja, tömegek hallgatják, népszerű, és csodákat tesz. Úgy gondoljuk, hogy Isten szabadítása most is hasonló módon történik. Talán észre se vesszük, hogy ilyenek vagyunk, ilyenféle szabadításokra vágyunk, ahol valaki nagy dolgot visz véghez, élére áll végre ennek az elcsigázott népnek az élére, és majd csodálatos átalakulás megy végbe. Tudjuk, és minden virágvasárnap elmondjuk, hogy nem, Jézus nem ilyen messiás, nem ilyen király, és ahogy ott, ma is, ezért sok csalódást okoz azoknak, akik csupán ilyen váradalmakkal jönnek Jézushoz. Miért voltak ellenfelei ennek a ünnepelt Jézusnak, ennek a nagy embernek? Hát látjuk azért, hogy a feszültség Jézus körül nem csak azért van, mert valamit várnak, hogy most forradalom legyen, és Jeruzsálemben megváltozzanak a politikai viszonyok, hanem azért is, mert az ő ellenfelei, akik Jézust egy sarlatánnak tartották, álmessiásnak, azok elhatározták, hogy meg akarják őt ölni. Természetesen ahogy közeledett az ünnep, erre egyre kevesebb lehetőségük volt, és aztán még azt is elhatározzák ráadásul, hogy megölik Lázárt is, akit ő föltámasztott a halálból. Miért történt ez így? Hát éppen azért, mert talán maga Lázár is ott lépdelt a szamár mellett, lehet, hogy épp ő volt, aki vezette a Jézus cipelő jószágot, és az a Lázár, aki 4 napos szagos hulla volt, testvérek, az most jár. Halálos ítélet kivégzése előtt most is szokták mondani a rabok a kivégzendőnek, hogy a halott ember jár, ugye, amikor viszik valakit kivégezni. Csak hogy ez most egy olyan történet, ahol pont fordítva van, a halott ember, aki föltámadt a halálból jár, ott van Jézus mellett, a feltámadás ura mellett, és ő az egyik legnagyobb bizonyítéka, hogy Jézus milyen elsöprő erőt képvisel. Lázárt nem lehet semmivel se vádolni. Jézusnak felé már megvoltak a vágyaik. Hiszen vádolták már őt azzal, hogy Istennek képzeli magát, egyenlővé teszi magát Istennel. Nem csak, hogy kimondja, hogy ő és az Atya egyek, hanem azt is mondja, hogy neki joga van megbocsátani bűnöket a földön. Mi ez, hanem Isten káromlás, ez egy álmesiás, halálra vele. De Lázárra mit lehetett mondani, testvérek? Lázárra semmit nem lehetett mondani. Az volt a bajuk vele, hogy ő élő példája volt Jézus erejének. A halott Lázár, aki föltámadt és él, példája volt Jézus erejének. Hiszed, hogy Jézusnak ilyen ereje van? Hiszed, hogy hitben meghalt szeretteidet, ő föl fogja támasztani? Hiszed, hogy te föl fogsz támadni? Vagy a te váradalmaid neked is a földi életre szólnak? Egy jobb országot vársz, egy jobb életet. Jézus azt mondta, Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Még egy üzenet ehhez a momentumhoz kapcsolódóan az az, hogy nem vitás, hogy még hogyha igaz is lettek volna a vágyai Jézus ellenségeinek, akkor is, hogy Jézust eltegyék láb alól olyan módon, ahogy ők ezt gondolták, az bűn volt. És aztán még azt is elhatározták, hogy nem csak Jézust, hanem az ő erejének a dicsőséges példáját, Lázárt is el fogják tenni láb alól. Vége legyen ennek az egész nagy fölhajtásnak, meg ilyen föltámadás, meg gyógyítási csodáknak. Jézust Lázárral együtt eltenni láb alól. Bűnt bűnre halmoztak. És ennek az életünkben is nagy üzenete van, az egyik bűn, testvérek, vezet egy másik bűnhöz, lehet, hogy egy még nagyobbhoz. A bűn az egy olyan spirál, ami lefele vezet. Az egyik bűn után jön a másik, és az út lefele vezet. Látjuk, hogy ez így volt Jézus ellenségeinek az életében. És ilyenkor bűnbánattal is készülünk húsvétra, legyen ez egy bűnbánati üzenet számunkra. Nehogy így szalasszuk el az élet urával való találkozást, az élet urának érkezését a szívünkbe, hogy egy spirálba kerülve még jó, nagyobb csüggedésbe, még nagyobb mélységbe kerüljünk. Állj meg ebbe a spirálba, ne halmozd a bűnt bűnre, mert ez az útja a dolgoknak. A második üzenet, ami szólt hozzám, az az, hogy azért testvérek, mi, hogyha már így utólag értelmezzük is az eseményeket, hogy mi is volt ez a virág vasárnap, mégis az egyházi szokásainkban a virág vasárnap ugye a passió kezdetét jelenti, Jézus szenvedéseinek a kezdetét. Ugye így szoktuk összefoglalni, hogy az a tömeg, aki ünnepelte őt most, nagypénteken feszíts meget kiált, és Jézus halálát követeli. De azt gondolom, hogy maradjunk ennél a gondolatkörnél, hogy utólag értelmezzük ezt a történetet, úgy, ahogy János evangéliuma, aki már biztos abban, hogy mi a jelentősége ennek a történetnek számunkra, ez pedig az, hogy a virágvasárnap az nem egy gyászmenet, testvérek. A virágvasárnap az nem egy szomorú emlékünnep, hanem Jézus ünnepe, ahol ünnepeljünk úgy őt, ahogy imádságunkban is kértük Jézust, hogy mint az egyház ura, mert azt olvassuk róla, hogy így olvastuk az abcselben, hogy tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, mondja ugye az események után szintén az ige. Úrrá és Krisztussá tette őt Isten. Tehát mi most ma valóban ünnepelhetünk. Ünnepelhetjük Jézus bevonulását, ismerjük őt, tudjuk, hogy ő milyen király. Tudjuk, hogy őt az Atya úrrá és Krisztussá tette. Ő a feltámadás és az élet. Ő az, aki szabadon önként adta oda az életét, és önként vette vissza az ő életét értünk. Föltámadt a halálból. Lehet ünnep tehát a virágvasárnap. Ezért nem baj, sőt, helyes, hogy tegnap ünnepeltünk a gyermekekkel, hogy közel 40 gyermek szüleivel, közel 70-en ünnepeltünk itt a templomba, ünnepeltük Jézust, az élet urát. Mit mond még Jézusról az ige? Ahogyan a férj feje a feleségnek, úgy Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Ezt ünnepeljük virágvasárnap, hogy Krisztus a feje az egyháznak, és ő a mi testünk üdvözítője is. Mert lesz, hogy mi is leszünk úgy, mint Lázár, több napos hullák leszünk egyszer, de ő a test üdvözítője, és az ő a test föltámasztója is. A másik ige, ami szintén erről szól, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Innen nézve tehát, testvérek, a virágvasárnap nekünk egy igazi ünnep, ahol az események, azok értelmezése és annak üzenetei a helyükre kerültnek, igazi örömet, reményt és lelki útravalót kell, hogy jelentsen ez számunkra. Legalább történjen meg velünk ugyanaz, mint ami nemzeti ünnepeinknél megtörténik, hogy a március 15-e, az október 23-a sem gyász emléknap, hanem ünnep az, hogy mártírjaink vére valóban magvetés volt, és nemzetünk önálló, független, szabad ország lett. Hát ha legalább ennyi nincs bennünk Jézus történetét látva, akkor nagyon keveset értettünk meg. Jézus bevonulása és majd szenvedése sem egy gyász emléknapokat jelent, hanem egy ünnepet, hogy az ő vére magvetés volt, igazi szabadulást hozott, igazi üdvösséget, és ő lesz majd a feltámadásunk is. A következő üzenet, amit utoljára szántam nektek, hogy János evangélium már korábban is utal arra, hogy a bevonulással Jézus igazi küldetésének a beteljesedése indul el. Ahogy olvastuk János evangélium a 10. részében, én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ezt a küldetést kaptam, mondja Jézus. Mégis, hogyha ezt az üzenetet megértették volna már akkor, miért fordulnak ellene? Miért fordulnak ma is Jézus ellen többen? Hát először is, testvérek, mert Jézus nem váltotta be álmaikat és reménységüket. Jézus és a hit nem váltotta be álmaikat és reménységüket. És így van ez ma is, sokan ellene fordulnak, ha nem az történik velük az életben, amire vágytak, amit kértek, vagy amire gondoltak. A hit útja, testvérek, világi szemmel nem egy sikertörténet itt a Földön. Ismét hangsúlyozom, világi szemmel nem egy sikertörténet. Persze, ma ebben a marketing reklám nyomás alatt élő világunkban, ahol minden a extra profitról és a sikerességről szól, azt gondoljuk, hogy hát ilyennek kellene lenni az egyháznak is, és az egyház üzenetének is. És az egyház üzenetének is úgy célba kéne érnie mindig, mint ahogy a reklámok célba érnek a szívünkbe, és sok 10 000 forintot húznak ki a zsebünkből. De ezek nem ilyen üzenetek, testvérek. Mert a hit útja földi szemmel, világi szemmel nem sikertörténet. Jézus tanítása nehéz tanítás. Követése rögös út. Nem tesz senkinek a fejére glóriát itt a Földön. Ezt azért vegyük figyelembe. De mégis ez, úgy, ahogy ez a világ, a létező és a lehető legjobb világok világa, ez a Föld, ahogy Isten megteremtette, látjuk annyi szép oldalát, de látjuk annyi fenyegetettségét, látjuk annyi árnyoldalát, veszélyét és borzalmát, így van ez az életünkkel is, hogy mégis az életünkben ez a lehető legjobb út, a Jézus követésének útja, bár tanítása nehéz és követése rögös. De a lehető legjobb utak útja Jézust követni, mert a földi életünk rövid, 70 vagy 80 éves zarándoklat, és nem is az a célja, hogy glóriát tegyenek itt a fejünkre, a földön, hanem az a célja, testvérek, hogy ennek az útnak legyen folytatása a földi élet után is. Az a célja, hogy itt a Földön Istennél legyünk, Isten gyermekeivé legyünk, hogy ő egy olyan világba és országba vezessen be bennünket feltámadásunk után, amiről azt mondja az ige, hogy emberi szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. A tömeg lelkesedése rövid életű, elkötelezettségük Jézus követése mellett felszínes volt. És valóban oda vezetett, amit mondtunk is, hogy azok, akik ünnepelték Hozsánnát kiáltva, majd Pilátus palotája előtti téren feszítsmeget fognak nagyrészt kiáltani, akik nem azt kiáltanak, azoknak a hangja nem is fog hallatszani. Ez emberileg nézve, világi szemmel nézve a történet, és így sikertelennek látszik, de ez a történet, ami szenvedéssel, vérrel és áldozattal jár, ez sikertörténet lesz. Mert azt mondja Jézus, hogy most kötöztetik meg ezzel, most vettetik el a világ fejedelme, a sátán, aki örülni fog Jézus bukásán, de nem tudja, hogy az ő örömé az ő bukását jelenti. Semmit sem fognak tenni majd tehát ez az ünneplő tömeg, amikor Jézust elfogják, semmit sem tesznek, hogy kimentsék őt a ráváró hazug perből, és az igazságtalan szenvedéstől, és a borzalmas haláltól. Testvérek, ez is egy újabb bűnbánati üzenet húsvét felé közeledve. A kíváncsiság, az elismerés utáni vágy és a sikeresség vezérelt vallásosság gyorsan elmúlik. Azt gondoljuk talán, hogy jobb létünk, az anyagiak jobb helyzete, az megoldja a legtöbb problémánkat. Hát azt gondolom, hogy a legtöbb ember igenis így gondolja. Gondoljunk csak a lottó nyereményekre. Minél nagyobb a nyeremény, annál több lottót vesznek. Lehet, hogy csak 1 milliárd forint a nyeremény, de ami befolyik belőle, az lehet, hogy 3-4-5 milliárd forint is. Sorban állnak néha az emberek, hogy egy-egy szelvényhez jussanak, mikor ekkora nyeremény kecsegtet. De ez a fajta világ, és ez a fajta nyereségből elkövetett vallásosság gyorsan elmúlik a lelkesedéssel együtt. De testvérek, itt van az örömhír, hogy Jézus feltámadása teszi majd ezt az egész bevonulás eseményt érthetővé. Állj meg most, és gondold végig, hogy milyen események történtek, vezettek téged oda, ahol most vagy, ahol most tart az életed. Mi vezetett odáig, ahol most tart az életed? Teheted ezt kétféleképpen. Egyrészt, ha mélységben vagy, akkor bűnbánattal értékeld azt az utat, ami idáig vezetett. Mi az, amit tettél, mi az, amit elrontottál, és mi az, ami ide vezetett. Hogyha nem egy ilyen időszakban vagy, akkor a másik féle út, ahogy értékelheted az életedet az, ami sok idős embernek a tapasztalata, hogy minél idősebb, annál tisztában látja, hogy Isten miként segítette meg, miként vezette az életben. Úgy is lehetne kérdezni, hogy ha Istent nem ismerted volna meg, ha nem találkoztál volna vele, nem hinnél benne, hol tartana most az életed? Mi lennél vajon? Milyen ember lennél? Mi lenne a hivatásod? Lenne a családod? És még sorolhatnánk. Nézzünk így vissza az életünkre, álljunk meg, és értékeljük. Mi lenne az életünk Jézus nélkül? Mi vezetett odáig, ahol most vagyunk? És ha esetleg rossz az értékelésed, ha nem tudsz hálát adni azért, ahol most vagy, ahol most tartasz, akkor lehet, hogy azért van úgy, mert nem Jézus vezetett eddig. Állj te is velem együtt, álljunk együtt Jézus mellé, a bevonuló Jézus mellé, a mi királyunk mellé, aki föltámadt a halálból elsőként, aki az egyház feje és ura. És engedjük, hogy ő vezessen bennünket az életbe. Ő nélküle nem lehet az ő tanítását, nemhogy megtartani, még megérteni sem. Tanítványok 3 évig hallgatták az urat élőben, első kézből. És pont ebben a tájban mondta nekik Jézus, hogy veletek voltam 3 évig. Még mindig nem értetek, hogy miről van szó, hogy mit mondtam nektek. Ha ez igaz volt rájuk, akkor ez ránk is igaz lehet, testvérek. De kezdhetünk egy újat. Most újra itt van Jézus. Újra itt van, és vonul be dicsőségesen, és jönni akar az ő egyházába. És hív bennünket, hogy tanuljunk tőle. Értsük meg az ő tanítását. És engedjük, hogy ő vezessen bennünket, mert nélküle ez az út, az életünk útja földolgozhatatlanul nehéz és rögös. És nem tesz senkinek a fejére glóriát. De majd Jézus tesz a fejünknek glóriát. Jézus lesz az, aki a győzteseknek koronát ad. Így lesz az ő országában. Ez az üzenet, töltsön be bennünket örömmel. Ünnepeljük így a virágvasárnapot. Nem gyászünnep ez. Nem Jézus szenvedései kezdetére való emlékezés, hanem öröm ünnep. Ünnepeljük Jézust, mint az egyház urát, aki azt mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Az így van, testvérek. Amen. Úr Jézus, hálát adunk, dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. Te vagy a mi dicsőséges királyunk, és hogy a te szenvedéseddel és haláloddal, de leginkább dicsőséges feltámadásoddal bebizonyítottad, hogy az vagy, akinek mondtad magad, mi lelkünk királya, messiásunk, feltámasztunk, új élet adunk. Urunk, erre vágyunk már itt a földön is, hogy az az új élet, amire te hívsz bennünket, abban már megerősödve járjunk itt a földön. Úgy, ahogy Pál apostol mondta, és bizonyságot tett róla, mi is mondhassuk vele együtt, hogy azt az életet, amit itt a földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Urunk, köszönjük ezt neked, Jézus. Dicsérünk ezért téged. Urunk, imádkozzunk, hogy a mai nap hadd lehessen sokfelé ez az ünnep, ahol te dicsőíted meg magad, dicsőségesen jössz a te gyülekezeteidbe. Köszönjük, hogy ma még sok istentisztelet lesz, áhítat és délutáni esti istentisztelet. Imádkozunk, hogy jöjj Jézus, légy ott a te igédben és szent lelked által, dicsőítsd meg magad itt is, Budai úti közösségünkben is, egész gyülekezetünkben, és mindenütt, ahol segítségül hívják a te nagy nevedet. Urunk, imádkozunk azokért, akik ezekben a hetekben gyászban vannak, sok testvértől búcsúztunk el március hónapban. Urunk, vigasztald a gyászolókat élő reménységgel, a te feltámadásodban, gyógyítsd be a sebeket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy nem ez a földi élet minden, és nem ez volt minden. Nem köszönjük azt, hogy te vezetsz majd át bennünket, Jézus, hogyha mi most odállunk mögéd, és követünk, és te ünnepi bevonulásoddal együtt megyünk, együtt az életen veled, te fogsz bevezetni bennünket az üdvösségben is. Urunk, ezt kérjük vigasztalásul a gyászolókra. Ezt kérjük azokra, akik úgy érzik, hogy nincs értelme a földi életnek, nem bírják hordozni a lelki terheket, a fájdalmakat. Állj melléjük, Urunk, legyen emberük, hadd lehessünk mi azok, hogyha épp nekünk kell annak lenni, hogy odálljunk valaki mellé. Urunk, imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik súlyos betegek és kétségek között vannak. Segíts meg bennüket, őket ezen az úton. Tudjuk, hogy az egyik meggyógyul, a másik nem. De tudjuk, hogy aki nem gyógyul meg, az csak kell, hogy borzalmak között távozzon. Áld meg őket, Urunk. És adj köztünk, Urunk, csodákat. Gyógyítsd meg sok betegünket. Hiszen Te akkor is jeleket tettél, mikor a Földön jártál közöttünk, és most is jelekre van szükségünk. De Te akaratod szerint legyenek meg ezek a jelek. És köszönjük, hogy mindannyiunk életében adsz jeleket, hogy Te ott vagy, Te jelen vagy. Jézus, hadd kapaszkodjunk beléd. Bármilyen fájdalmak és nyomorúságban vagyunk. De hálát adunk, Urunk, az életért. Köszönjük a gyermekeinket. Köszönjük, hogy velük ünnepelhettünk tegnap. Köszönjük az ő nagyszüleiket és szüleiket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te népednek van jövője. És köszönjük, hogy az az út Te veled, ami számunkra teljesíthetetlennek látszik, és olyan feladatnak, amit nem tudunk megoldani, az a mi életünk, az veled megoldható, sőt, veled gyönyörűséges lehet. Urunk, segíts meg ebben bennünket és családjainkat. Imádkozunk a családok összetartásáért. Imádkozunk a válságban lévő családokért. Együtt maradjanak. Segíts meg őket. Hallgass meg imánkat. Ünneplünk, Jézus. Dicsőítsd meg magadat, királyunk. Könyörülj rajtunk. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi dicsőséges Urunkat, királyunkat, Jézus Krisztust. Ámen.